Kedves testvérek, ennek az évnek április hónapjában mondtam egy nevezetes igehirdetést, aminek a tartalma itt a gyülekezetben is ismerős, jól lehet Berekfürdőn messze innen mondtam. És most, hogy a római levelet olvassuk, fölidéződött bennem az emléke annak a konferenciának is, meg annak az igének is, amivel ott megnyitottam a konferenciát. Azt gondoltam, hogy elmondom itt is nagyjából ugyanazt, amit abban az igehirdetésben mondottam. Ha valaki azt mondja, hogy de kérem, mi már ezt ismerjük, akkor tessék elmondani, mi volt. Tudnék, az igehirdetés négy is szócskáról szólt, és akkor itt többször is emlegettük ezt, de most azt mondom, tessék fölállni és elmondani ezt a négy ist, akkor azt hiszem zavarba volnának többen is, de lehet, hogy vannak, akiknek kitűnő emlékezetük van, és el tudnák sorolni mind a négyet. De azt gondolom, mindegyikünknek hasznára válik, hogyha fölidézem ezt a négy is szócskát, mert valóban ez megérdemli, hogy visszatérjünk rá, és még alaposabban elmélkedjünk róla. Tehát csak fölidézem az emlékeket, összegyülekezett egy társaság, egy konferenciára, és az volt a nevezetes, hogy nem a hasonlóak, az egyformán gondolkozók jöttek össze, hanem olyanok, akik külön-külön egy-egy csoportba, egy-egy szekértáborba jönnek össze általában, és ott erősítik a hitüket. És ez jó dolog, hogy vannak közösségek, szekértáborok, hívő csoportok, és ott a maguk ideológiát vagy dogmatikáját melengetik, építgetik, tovább hirdetik, ez jó dolog. De még jobb volt az a berekfürdői találkozó, amelyeken különböző táborokból jöttek össze. Ez mindig nehézé teszi a dolgot, mert más-más emberekkel találkozunk, akik azt mondják, hogy ők is Jézusban hisznek, ők is a Bibliát olvassák. Tehát akkor miért vagytok ti mások, mint mi? Ez volt ennek a konferenciának a nagy kihívása, hogy összejöttünk, tudván azt, hogy más táborokból való emberek is jönnek, és igazában nem az a célkitűzése annak a konferenciának, hogy egymást meggyőzzük, hogy te, aki más táborban, gyere át az én táboromba. Nem ez volt a célkitűzés, hanem pontosan az, hogy te másként gondolkodol és imádkozol, de azért szeressük egymást, és erősödjünk a testvéri szeretetben. Tehát ez volt az a szellemi atmoszféra, amiben összegyülekeztek különböző csoportok, nem azért, hogy győzködjenek, hanem azért, hogy gyakorolják a testvéri szeretetet. Ezt a konferenciát vezette be az a igehirdetés, amelyikben a négy is szócskát elmondottam, és ha most idézem mindjárt az elsőt, akkor megértik a testvérek, hogy valóban annak a konferenciának nagyon jó indító igéje volt ez, meg a másik három gondolat is. Tehát ez volt az első ige, amit most a napokban olvastunk, sőt a tegnapi napon olvastuk a római levélből, a 15. fejezetnek a 7. verse. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Gondoljuk bele magunkat, 55-en voltunk azon a konferencián. Az első ige, amit Isten mondott ennek a társaságnak, hogy fogadjátok be egymást, amint Krisztus is befogadott titeket. Ha belegondoljuk magunkat abba a helyzetbe, akkor azt mondjuk, hogy valóban ez időszerű volt, aktuális volt abban a történelmi pillanatban. Lehet, hogy ez később az egyház történelemben történeti pillanatnak fog számítani, mert valóban ott elindult valami új. És pedig ez, hogy is fogadjátok be egymást, amiként Krisztus is befogadott minket. Az apostolnak a gondolatait az, hogy ti már gyakoroltátok egymást abban, hogy elfogadtátok a zsidó a nem zsidót, a nem zsidó a zsidót. Ugye az első gyülekezetekben nagy probléma volt ez, hogy a zsidók és a nem zsidók befogadják-e egymást. Azt mondja az apostol, hogy gyakoroljátok magatokat ebben a befogadásban, és ennek a, hogy úgy mondjam, viszintes ide-oda befogadásnak a teológiai háttere az, hogy mert eleve titeket is befogadott Krisztus. Zsidókat befogadott Krisztus, pogányokat befogadott, akiket Krisztus már eleve befogadott, akik ebben az örömben éltek, hogy engem, bűnös embert, Jézus Krisztus és benne az Isten, az Atya Isten befogadott. Tehát ez a teológiai öröm, ez legyen ember közi gyakorlattá, fogadjátok be egymást. Az is, a többi esetekben is majd látni fogjuk, az is az mindig valami többletet jelent. Már egymást befogadtátok, de ehhez hozzájárul az, hogy Krisztus is befogadott titeket. Mostanában jöttem, hogy ezen gondolkoztam ma délután, hogy ez, hogy is, ez tulajdonképpen egy másik lerövidített formája annak az igazságnak, ami életem alapigazsága, hogy több az élet. Jézus Krisztusban éljük át azt, hogy több az élet. Ugye könyvecském is jelent meg ilyen címen, hogy több az élet. Tehát ez, hogy több az élet, az azt jelenti, hogy is. Ez az élet, de még ezen túl más is van. Az is utal arra, hogy ami van, annál több is van. És ebben az esetben ti rómaiak, akik között van zsidó és nem zsidó, akik gyakoroljátok magatokat egymás befogadásába, ti emlékezzetek arra, hogy amit ti csináltok, az a kivetülése annak, ami veletek történt. Ti azzal foglalkoztatok, hogy egymás befogadjátok, is az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus befogadott, tehát megvan a program, hogy mit kell csinálni, befogadni, és megvan az erő. Na tehát ez volt az első is. Fogadjátok be egymást, amiként Krisztus is befogadott. Az is egy új dimenziót jelent, többletet jelent. Gyakoroljátok egymást a befogadásban, és adjon ennek hangsúlyt, az, hogy de hiszen ti magatok is befogadott emberek vagytok, amiként Krisztus titeket úgy egymást. Megint, ha azt mondom, hogy Berekfürdő és a Magyar Református Egyház különböző kegyességi típusai, csoportjai, akkor rendkívül időszerűvé válik egyszerre, hogy ne csak magatok között gyakoroljátok azt, hogy szeretjük egymást ebben a csoportban, ne csak amabban belterjesen használjátok, gyakoroljátok ezt, hogy befogadjuk egymást. Egy következő lépés a lelki élet növekedésével, most már egyre odébb lépek, és akit eddig nem fogadtam be, mert ilyen olyan előítéletem volt vele szemben, most már a lelki élet növekedésében a következő fejlődési fokozat az, hogy egymást is, mint ahogy Krisztus is befogadott titeket. Ez volt az első is. A második isben az apostol vallomását olvastam, ez meg a korintusi levélben, az első korintusi levél 7. fejezetében, az utolsó versben szólal meg. Hiszem, hogy bennem is az Isten lelke van. Ez megint időszerű volt tényleg a korintusi gyülekezetben, de nagyon időszerű a mai Magyar Református Egyházban is. A korintusi gyülekezetben úgy volt időszerű, hogy ismerjük az apostol szavaiból, hogy pártoskodás volt. Én Pálé vagyok, én Apollósé, Kéfásé, Krisztusé. Tehát egy gyülekezeten belül csoportok alakultak, és valószínűleg nem nagyon szerették egymást. Akkor nem lett volna négyféle csoport, ha igazán szerették volna egymást. Az, hogy négy nevet emleget Pál, mutatja, hogy négyféleképpen csoportosultak, és minél inkább csoportos ember egy bokorba, annál bizalmatlanabb a többiek felé. Na most ebbe a korintusi pártoskodásban egy személy volt Pál, neki is volt egy kis csoportja, de hát másnak is. És általában a másikat ítéljük többnyire igazságtalanul és szeretetlenül, Tehát a Pál csoportja az vallott, igen, ez a mi Pál apostolunk, egy nagyszerű ember, az Isten embere, ez az evangéliumot hirdeti, de a másik három ez nem úgy gondolkodott, mert ők is Pálhoz csatlakoztak volna. A másik három azt mondta, hogy nem, nem Pál, hanem Kéfás, vagyis Péter apostol, az az igazi, Pál nem. És a második, harmadik, negyedik, mindegyik azt mondotta, hogy hát a mi emberünk, igen, a mi apostolunk, igen, de nem Pál. Hát ebben a kiélezett helyzetben nagyon szerényen, csöndesen mondja Pál, példamutatóan, alázatosan mondja, hogy én hiszem azt, hogy bennem is az Isten lelke van. Innen kezdve, hogy Pál apostol kinőtt az egyház történelembe vezető apostollá, innen kezdve szinte csodálatos, miért szerénykedik, ami az, hogy nem is. Hát bennem aztán igazán, mondjuk most már 2000 év egyház történelme után, meg az apostol levelei után. De ha beilleszkedünk abba a korintusi elegy-belegy gyülekezetbe, akkor megértjük, hogy csak szerényen lehetett mondani, emberek, hát azért bennem is van Isten lelke. Ez volt a korintusi helyzet, különböző csoportok. Az apostolnak szinte védekezően, de azért mégis határozottan kellett mondani, hogy emberek, hát bennem is van Isten lelke. Ez volt Korintusban, és ez van ma Magyarországon. Megvannak a Kéfások, megvannak a Pál apostolok, megvannak a különböző emberek, proféták, evangelisták, akikre nézve a csoportjuk, mondja, igen, ő az, ő a hiteles, ő az igaz. És más csoportok azt mondja, hogy nem, hanem amaz. És hát ebben csak ilyen csöndesen, szerényen lehet beszélni, hogy emberek, hát bennem is van Isten lelke. És azt mondottam Berekfürdőn, hogy óriási lépés lenne ebben az egyházban, hogy ezt az ist elmondaná szív szerint hittel az ember, elmondanák az emberek, hogy bennem is. Nem azt jelenti, hogy benned nincs, azt jelenti, hogy fogadd el azt, hogy jó, bennetek van, sok van bennetek, több van bennetek, mint mi bennünk. De az azért ekkora testvériség, testvériesség legyen közöttünk, hogy jó, hát a mi apostolunk, az a fő apostol, de hát azért a másik csoportban is van Szentlélek. Óriásit lépne a Magyar Református Egyház, ezt a második ist elfogadná, hogy én bennem is. Ezt én személy szerint is mondhatnám, de nem akarom ezt kiélezni, mert én róla aztán igazán kiállítják a bizonyítványa, hogy aztán bennem nincsen Szentlélek. Hát én csöndesen azt mondom, hogy is, hát fogadjátok egy bennem is. Az apostoltól lehet tanulni, nem agresszíven söpri le a másik három társaságot a korintusi asztalról. Mert azt mondja, igen, hát Kéfásnak is vannak tanítványai, emennek, amannak is, azért fogadjátok egy bennem is. Bár mondom, a Magyar Református Egyház eljutna oda, hogy bennem is. Persze, hogyha ide igazán eljutnánk, és növekedni akarnánk, akkor a következő lépés azon, és a katolikusokban is. Katolikusokban is van Szentlélek. Ez megint egy nagy lépés lesz majd a Református Egyházban. És a baptistákban is. És szélesedne a kör, hogyha elindulnánk az isnek az útján, akkor egy nagyon hosszú útra lépnénk. Először egy ilyen csöndesebb mi belső körülben, hogy azért bennem is van Szentlélek. Ha ebben jól bemelegednénk, akkor Szentlélek arra ösztökélne, hogy na és akkor a következő, hogy és a katolikusokban is, és tovább-tovább is. Aztán ha még tovább tágulna a szívünk, és netán a hindukban is van Szentlélek, a világvallásokban is. Itt már sokan leblokkolnak, na nem, azért valahol állítsuk meg a menetet, hogy hát jó, katolikusban is nem bánom ebbe abba, de hát azért az, hogy világvallások, hát én elmondom csöndesen, hogy miközben vallom azt, hogy bennem is van Isten lelke, azért engem tényleg kinyitott az Isten, kinyitott erre a tágasságra, hogy igenis a világvallásokban is. Úgy elgondolkozom, milyen dőfösség, milyen gőg kell ahhoz, hogy csak akik név szerint mondják azt, hogy Jézus Krisztus, csak azok üdvözülnek. Ez azt jelenti, hogy és akkor miért voltatok olyan lusták, hogy évszázadokon át nem mentetek ki a többiekhez? Ha úgy van az, hogy csak a hívők, csak a Krisztusban hívők üdvözülnek, hát akkor hogy lehetett nyugton maradni misszió, külmisszió nélkül? Az nem fér össze. Én üdvözülök, mert ki tudom mondani hangos az, hogy Jézus Krisztus, a többi nem tudja kimondani, hát ő aztán biztosan elkárhozik. Tehát akkor miért nem rohant oda évszázadokon át, miért nem rohantatok oda mohamedánokhoz, hindukhoz és kínaiakhoz? Szóval ez nem megy együtt. Tehát csak így lehet valamelyes békességre jutni, hogy igen, rest szolgálja vagyunk Istennek, nem úgy, olyan szenvedélyesen hirdettük az evangéliumot, hogy mindenütt az emberek megismerjék Jézust. De Uram, áldunk téged azért, hogy te őket is megáldott Szentlélekkel. Tehát ez az apostolnak a csöndes vallomása, hogy bennem is van Isten lelke, ez volt a második is. A harmadik is még bensőségesebb vallomása az apostolnak. Az első korintusi levél 15. fejezetében, amikor is előszámlálja az apostol, hogy húsvét napján kiknek, meg a következő időkben, kiknek jelent meg Jézus Krisztus. Egy nagyon értékes dokumentum, ez az első időrendben. A legelső írásos följegyzés arról, hogy Jézus Krisztus megjelent húsvétkor és utána. Ez az első, és ennél nincs is hitelesebb, pontosabb a későbbi időkből sem. És akkor itt elmondja Pál, hogy kiknek jelent meg húsvétkor. Itt zárójelben meg kell sajnos jegyezni, hogy az apostol is azért annyira patriarkális gondolkodás volt, hogy a nőket nem említi, pedig elsőnek tényleg nőknek jelent meg. Tehát az a kori értékelés szerint nem volt érvényes. Arra nem lehetett hivatkozni, hogy nőknek is. A nők tanúsága nem volt jogerős tanúság. Tehát az apostol is korának gyermeke, tehát amit ő tudott, azt leírta ebben a megkötésben, csak a férfiakat emlegette, hogy kiknek jelent meg Jézus Krisztus. És hát itt most nem olvasom mindezt, hanem csak a néhány mondatot. Feltámadott a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, pedig nem Kéfásnak jelent meg először, teljesen egyértelmű az evangéliumokból, de hát mondom, tudni kell a tudnivalókat. Ha a patriarkális értékrendet vesszük figyelembe, akkor tényleg, hát Kéfás, majd a 12-nek, és így tovább, és így tovább, és most jön az is, azt mondja az apostol, legutoljára, pedig, mint egy torz szülöttnek megjelent nekem is. Itt van a harmadik is, azt mondja Pál, megjelent nekem is Krisztus. De hozzáteszi ezt a jelzőt, hogy mint egy torz szülöttnek, nem úgy, mint egy apostol fejedelemnek, nem úgy, mint egy arra érdemes hívőnek, hanem mint egy torz szülöttnek. Nekem is. És azt mondja, hogy én vagyok az utolsó az apostolok között. De Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Itt megint a kettőség, az alázat. Nekem is torszülöttnek. De aztán, amit velem csinált a kegyelmé, azt nem szabad letagadni. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Többet munkálkodtam, mint ők. De nem én, hanem a velem való kegyelem. Na itt ez a harmadik is, tehát torszülöttnek jelent meg. És én azt hiszem, hogyha van előttünk egy kép, hogy az ember ilyen gondolata, érzésvilága, testi fölépítése, akarata, jelleme, van egy ilyen képünk az emberről, akkor alázatosan mindig csak azt mondhatjuk, hogy én torzszülött vagyok. Hát ehhez kell őszinte alázat, hogy valaki azt mondja, hogy én nem vagyok olyan különösen jó sikerült eredménye Istennek. Vagy a testemben van valami fogyatékosság, vagy a gondolkodásomban van valami nehézkesség, vagy a szívem mozdul nehezen. Én magamat nagyon pontosan le tudom írni, és tudom, hogy hol vagyok torzszülött. elfogadtam alázatosan, hogy ha a többiek nem, de én biztosan torzszülött vagyok, mert tudom a magam eredendő gyengeségeit, atyáimtól örökölt gyengeség, meg a jellembeli gyengeségemet torzszülött. Tehát itt van a negyedik, illetve a harmadik is, nekem, mint torzszülöttnek is. Ebből nagy evangéliumot olvashatunk ki. Nincs olyan torzszülött, akinek ne jelenhetne meg Krisztus. Nem lehet, hogy valaki nagyon tökélete, olyan tökélete, hogy neki aztán nem jelenhet meg Krisztus. Most a heti kis írásomban, amit a Reformátusok lapjának írok, a Karsai Eszter vasárnapi prédikáció ihletett meg, hogy ő is egy ilyen fogyatékos gyerek élményt mondott el a vasárnapi prédikáció, aztán bennem fölébresztette a többieket. Most nem mondok el történeteket, de annyit elmondok, hogy a legnagyobbik lányom, az első lányom gyógypedagógusnak indult, és gyógypedagógus tanárként dolgozott éveken át itt Budapesten, és hát ő mesélt nekünk csodálatos történeteket, hogy mi minden telik ki ezekből a úgynevezett értelmi fogyatékosokból. És egy mondata van, amit idehozok, amit érdemes meggondolni, azt hiszem sokak tapasztalata alá húzza ezt, amit mondott a lányom. Azt mondott a lányom ezekről, nagyon szerette őket, és őt is nagyon szerették ezek a gyerekek, fogyatékosok. Azt mondotta, amennyivel kevesebb van ezeknek a fejében, annyival több van ezeknek a szívében. Fogyatékos gyerekekről egy nagyon jó összegező megállapítás. Tényleg értelmi képességekben baj van. De azt mondja, hogy amennyivel kevesebb van a fejükben, annyival több van a szívükben. Ő ezt megtapasztalta, és mondom, sorra mondhatnám az eseteket, ahol döbbenetes az, hogy értelmileg nem fogták, hogy miről van szó, de a szívükben csodálatos szeretet, megértés, ölelés, jó akarat volt. Na hát torzszülöttek. Valami módon mindegyikünk torzszülött, és talán az a leginkább torzszülött, aki még nem jött rá, hogy ő torzszülött. Aki még tökéletesnek gondolja magát testében, lelkében, jellemében, valószínűleg az az értelem felül valahol hibázik, ha nem ismerte még föl, hogy ő torzszülött. Na ez tehát a harmadik is. Nekem, apostol között utolsónak, torzszülöttnek, de nekem is megjelent Krisztus, és ismét mond egy hatalmas evangélium. Nem lehet valaki olyan torzszülött, hogy ne lenne jó Krisztusnak arra, hogy kijelentse magát benne. Ki tudja jelenteni Krisztus magát a legnyomorultabb torzszülöttben is. És a negyedik is, erre ezt mondtam, egy kicsit derűsen hatott Berekfürdőn, most is valószínűleg testvérek is elmosodnak rá. A negyediket így vezettem be, hogy ezt pedig nem az apostol, vagy nem az Úr mondja, hanem én mondom. Mondtam három igét. A negyedik, ezt nem az Úr mondja, mint ahogy az igékben Krisztus igazsága szólt meg. Ezt nem az Úr mondja, hanem én mondom. Vagyis megfogalmaztam három után még egy negyediket. És ez a negyedik, először elmondom rosszul a mondatot, aztán az issel együtt. Sokan mondják rosszul, bőven ismételgetik, hogy tudnék, nekem van igazam. Férj mondja a feleségnek, feleség a férjnek, gyerek az apjának, és így tehát az egész társadalom tele van ezzel, hogy nekem van igazam. Politika, vallás, nevelés, orvos, páciens, mindenki ebben él, hogy nekem van igazam. És ebbe szúrtam be az Ist, ilyen módon, hogy nekem is van igazam. Micsoda különbség, hogy nekem van igazam, meg az, hogy nekem is van igazam. Ez, hogy nekem van igazam, ez valószínűleg abszurd tétel, abszurd állítás. Legalábbis nagy képű, fennhéjázó állítás. Nekem van igazam. Öntelt ember, önkritika nélküli ember. Nekem van igazam. De ez már egész más, hogy nekem is van igazam. Ebben benne van az, hogy neked is van, benne van az, hogy az igazság sehol nem fér bele egy emberbe, csak az is módján fér bele, hogy nekem is van valami. A teljes igazság gazdagságából bennem is van egy darabka. Azt mondottam, hogy amikor most elkezdünk Berekfürdőn egymással barátkozni, akkor ne így induljunk el, hogy nekem van igazam. Én jövök ebből a bokorból, nekünk van igazunk. Én eminnel jövök, nem nektek, hanem nekünk van igazunk. Hanem így jöjjünk mindjárt együvé, hogy nekem is van igazam, a másik bokorban is van, és a harmadikban is. Nekem is van igazam, és ezt szerénytelen, azt mondja, ezt az apostol is mondhatta volna a korintusiak felé, hogy emberek, hát lehet igaza a többieknek, de nekem is van igazam. Én nem igényelem azt, hogy mindenki más söpörjetek le, és csak nekem higgyetek, de azt, amit nekem adott az Isten, ami az én töbletem, relatív töbletem a többiekéhez képest, ami nekem adatot, nekem is van igazam, azt fogadjátok el. Ez azt jelenti, hogy feloldok, például én személyemre nézve, feloldok mindenkit arra, hogy a másik is élvezze és bekebelezze. Tehát nekem is van igazam, a másik tábornak is van igaza. Nem baj, hogyha az az is az másik, mint az én. Nekem is való igazam, mert végül is, ha elég alázatosok vagyunk, akkor összefűződik a sok is egy teljesebb igazságba, az Istennek a teljesebb igazságába. Hát ez, hogyha valaki megjegyzi, akkor most alkalmat adtam, hogy ezt a négy is még egyszer ismételjük át, és e szerint éljük az életünket. Krisztus minket is befogadott, bennem is van az Isten lelke, bennem, mint egy torszülöttben is megjelent a Krisztus. És mindezek foglalataként fogadjátok, hogy nekem is van valami igazam. Szeressük egymást a sok is tágasságában, és próbáljunk ebben az alázatban, ebben az örömben élni, hogy minket is befogadott Krisztus, és bennünk is van az ő lelke, és fogadjuk be egymást. Hajtsuk meg a fejünket.